az igét fennállva nyitott szívvel hallgassuk. Tehát Jónás próféta könyve 4. részének 9. verséből így szól hozzánk Isten igéje. És mondta az Isten Jónásnak, avagy méltán haragszol-e a tök miatt? És mondta, méltán haragszom, mint halálig. Kérünk téged, áldott Úr Jézus, te, aki megelevenítetted Isten törvényét, ószövetségi igéjét, a te áldott életadó szellemed által golgotai véres áldozatodért, elevenítsd meg előttünk ezt a rövid igeverset is. Ámen. Foglaljunk helyet. Csak egy nagyon rövid mondatot olvastam fel ebből a gyönyörű és tanulságos könyvből, Jónás próféta könyvéből, de szeretném azt, hogyha lenne egy átfogó képünk, tehát egy kicsit áttekintenénk ezt az egész Jónás prófétának a könyvét. Hát talán könnyű helyzetben vagyunk, mert azért javarészt olyanokkal állok most szemben, akik ismerik Isten igéjét, és hogy ez ki is derüljön, most egy picit nekem is, meg egymásnak is segítve, hadd kérdezzem meg azt, hogy emlékszünk-e arra, hogy a Jónás próféta könyvében mik azok a dolgok, amiket az Isten kiparancsolt, rendelt. Emlékszünk azokra, szedjük össze, aki mondja, aki tudja, az mondja. Mi az, amiket Isten parancsolt, és amik meglettek? Menni Ninivébe. Na ez az egyik, amit Isten...
A szeretetben pedig szeretet.
Nem, tehát konkrét eseményekre gondolok, nem nagy fogalmakra.
A
vihar, akkor a nagy hal, mert hogy aztán mi volt, azt nem tudjuk, csak hogy nagy darab volt. Aztán...
A tök.
A növény, a tök, vagy bokor az új fordítás szerint.
Megtérés. Ninivének megtérése.
Hármat szedtünk össze, amikor konkrétan ezt olvassuk, hogy Isten pedig rendelte a vihart, azt rendelte a nagy halat, rendelte a növényt, amely árnyat adott Jónásnak, aztán rendelt még egy kis állatot, jóval kisebb volt, mint a hal, amelyik elrágta ezt a növényt, és aztán hát talán a legnehezebb, hogy tikkasztó szelet, keleti szelet rendelt az Isten, amely miatt aztán gyötrődött a szomjúságtól, a napsugárzástól Jónás. Ebben a Jónás prófétának a könyvében ezt az öt dolgot olvassuk, amikor azt a szót találjuk, hogy Isten rendelte. Az új fordítás az egy másik szót használ, nem mind az ötnél, valamikor ő is azt mondja az új fordítás is, hogy az Isten rendelte, de nagyon tetszett nekem az a megfogalmazás, amelyet ott a növénynél, a töknél olvasunk az új fordítás szerint, bár ott bokornak fordítja, hogy és úgy intézte Isten, hogy legyen egy bokor. Aztán úgy intézte Isten, hogy jöjjön egy kis féregés, rágja meg azt a bokor. Azt láthatjuk, testvérek, ezekből a kifejezésekből, Isten kijelentéséből, igéjéből, hogy az Isten rendelkezik, és az Isten intézkedik ennek a földnek a kerekségét. A hatalmában tartja, a kezében tartja ezt a mindenséget, és akár természeti jelenségeket, tárgyakat a kezében tart és formál, és úgy igazgat, ahogyan ő akarja, ahogyan az ő országának építését szolgálja, akár az állatvilágról legyen szó, úgy történik minden, ahogy Isten rendeli, mert oda rendelte azt a bánát, azt a nagy halat, ki tudja, hogy pontosan mi volt faj szerint, és az megcselekedte, amit Isten akar, és a növényeket is. Isten oda rendel egy magot, egy olyan növénynek a magját, amely nagyon gyorsan tud felnövekedni, és azt odafújja a szél, és az megfakad, az meggyökerezik, az elkezdi érlelni a gyümölcsét, mint hogy Áronnak a veszélye is, amikor próbára tették a 12 törzsét Izraelnek, és hogy ki az, akit az Isten kiválasztott a szolgálatra, akkor oda tettek egy-egy mandula veszőt, levágva, lemetszve az ágról, és az áron, amit oda tett mandula veszőt, az reggelre kisarjat és gyümölcsöt, mandulát érlelt. Isten teljesen a kezében tartja a növényvilágot, az állatvilágot és az anyagi világot is. Olyat is olvasunk, testvérek, a zsidókhoz írt levélben van egy ilyen vélemény, egy ilyen felfogás, ez alapján, az ige alapján, hogy az ő angyalait szeletté és tűznek lángjává teszi. És van egy olyan magyarázat, hogy a természeti jelenségeket, amiket mi tapasztalunk, azokat angyalok irányítják, és angyalok befolyásolják. Angyalok határozzák meg a tüzeket, a szeleket, a viharokat, és ezt erősíti még az az ige is, amikor azt olvasjuk a Jelenések könyvének a 7. része első versében, hogy Isten rendelt 4 angyalt a földnek 4 szélére, hogy tartsák vissza a szeleket, hogy ne áthassanak semmi élőlénynek, se a földnek, se a tengernek, sem élő fának. Tehát az angyalok uralják ennek a világnak a természeti jelenségeit, a természeti eseményeit, és ők határozzák meg azokat, hogy mik történjenek. Nem állt tőlem távol ez a tanítás, és én könnyen el tudom fogadni, és volt egy-két olyan eseményben részem, amikor azt láttam, hogy itt Isten angyalai működtek közre. Ez egy lehetetlen dolog volt, hogy valaki mondjuk életben maradjon egy balesetben, vagy hát leginkább ott szoktuk ezt tapasztalni, hogy az Úr angyalai tábort járnak az őt félők körül. Egyszer egy építkezésen mentem dolgozni, segédkezni, és egy testvérre a vasbeton gerendákat tettük a helyére, hogy azok a bélés testek közé férjenek, amik aztán a födémet adják, és betettük az egyik, hát kefnének nevezik ezt ilyen hétköznapi nevén, betettük az egyik kefnit a két gerenda közé, de szorult, nem fér be. És hát annyi eszünk nem volt, hogy kivegyük ezt a elég nehéz, jó nagy építő anyagot, hanem úgy ott hagytuk, és elkezdtük megmozdítani ilyen kampóval, nagy erőkkel ezt a sokkal nehezebb betongerendát, hogy majd bele billen a helyére ez a kefni, és hát az történt, hogy túl nagyot lendítettünk, és ez a nagy tömb, ez ott majdnem leesett hajszálhíján, de valahogy így a két ére, a hosszabb átlója miatt nem esett le, és így elkezdett billegni éppen egy másik segédmunkásnak a feje fölött. És így billegett. Hát megdobbant a szívünk azzal a testvérrel, akivel végeztük ezt a munkát, és mondtuk annak az embernek, hogy menjél csak odébb gyorsan, az odébb is lépett, és aztán pedig levettük, úgyhogy nem történt baj. És akkor ennek a testvérnek jutott eszébe, hogy Isten angyalai tábort járnak az őt félők körül. Nem engedi, hogy lábadat megüsd a kőbe. És azt láthatjuk, hogy Isten a kezében tartja a teremtett világnak az eseményeit, és úton útfélen az övéiért, az Isten gyermekeiért fellépnek ezek az angyalok, és nem engedik az Isten gyermekeit bajba kerülni. Ezt tapasztalhatjuk akkor is, hogyha az evilági eseményekre gondolunk. Hogy éppen ott volt, éppen az a személy. Hát az Eszter könyve az végig erről szól. Ahogy a zsidókat halálos veszedelem kezdi fenyegetni, de mielőtt még ez kiderülne, Isten már is rendel egy közbenjárót, azáltal, hogy a királynő, Vásti királynő engedetlenkedik az ő férjének, és akkor megfosztják a királynő jogosítványától. És azt a tanácsot adják az ifjak a királynak, hogy keressen egy szép, szűz leányt, akit majd elvesz feleségül, és az egész országot kutassa át, és a legszebb asszonyt válassza ki majd magának. Így kerül be a zsidó Eszter a történelembe, így lesz a királynak a felesége, és azután hát hosszú lenne elmondani minden eseményt, de a testvérek, akik ismerik Eszter könyvét, azok tudják, hogy éppen ott volt, éppen meghallotta. A király kinyújtotta az aranypálcát, beengedte magához Esztert. Éppen olyan kedve volt. Mert akkor a feleségek nem úgy jöttek a férjükhöz, legalábbis királyéknál nem az volt a szokás, amikor kedvük szottyant hozzá, hanem amikor engedélyt kaptak rá. Amikor hivatta őket a férjük, akkor mehettek. És éppen úgy alakult, hogy oda mehetett. Amikor meg akarják ölni a királyt, a két szolgája, Biktán és Téres, halálos tervet eszelnek ki a királlyal szemben, és ez valahogyan Márdokeusnak a fülébe jut. Úgy véletlenül, úgy éppen, valahogy kap egy fülest, és szól a rokonán, Eszter királynőn keresztül a királynak, vigyázz, mert az életedet veszély fenyegeti, és úgy találták. Éppen valahogy meghallotta. És amikor később visszagondol erre a király, az emlékkönyvet olvasva, akkor azt mondja, meg akarom jutalmazni ezt az embert. Így menekülnek meg a zsidók. Ilyen szerencsés egybeesések. Van az a drága ige, akik az Isten szeretik, azoknak minden a javukra van. Azt, ha szó szerint akarnánk lefordani, akkor úgy kellene mondjuk, hogy minden összejátszik a javukra, mintha cinkosa lenne a hívőnek az ég és a föld, az állatok és a növények, az események, az emberek, a hitetlenek, ahogy az az ének mondja, amit oly sokszor szoktam emlegetni, és párszor már el is énekeltem a testvéreknek, pokol hatalma is feléd segél. Igen, atyám, ha hű kezed vezérel, pokol hatalma is feléd segél. Itt minden azt a célt szolgálja, hogy az Isten akarata véghez menjen. És így van ez a növényvilágban is, ahogyan ez a Jónás könyvéből kiderül, hogy Isten a növényeknek a sejtjébe belekódolja, amit csinálniuk kell, aminek történnie kell. Hogy Absalón is beleakadt hajánál fogva abba a bokorba. Annak a bokornak úgy kellett nőnie, annak az ágai úgy kellett, hogy lehajoljanak. Annak ott volt a helye, mert Isten meg akarta fogni Absalont, és meg akarta büntetni. De Isten nem személyesen lépdel itt a földön, hanem az ő szolgáit rendeli ki, angyalokat, szeleket, viharokat, ágakat. Vagy ahogy az a kos ott a Moriá hegyén, amikor meg akarja áldozni Ábrahám Izsákot. És akkor, hát, mi lesz az áldozat? Ki lesz az áldozat? És Isten nem engedi meg, hogy megölje a gyermekét. De hát akkor honnan legyen áldozat az oltárra? Tudjuk, hogy vérontás nélkül nincs bűnbocsánat. És akkor ott van egy áldozati állat, az is a bokorba fennakadt a szarvánál fogva. Isten úgy rendelte azt a szegény állatot, hogy oda menjen legelészni. Bele gabajodjon abba a bokorba. És azt meg kellett ölni, mert az Isten bárányát, a Jézus Krisztus ki kellett, hogy ábrázolja. Nem egy ember, aki maga is bűnös, hanem egy olyan állat, aki ráutal a bűntelenre, az Istennek a ma bárányára. Isten a növényeket az állatoknak az ösztönébe írja bele. Hogy ott menni kell, az a hal is, hát nem úgy beszélgetett Istennel, mint ahogy mi. Hanem belekapta az a hal az ösztönébe, hogy neki arra kell úsznia. Belekapta az ösztönébe, hogy kapja be azt a Jónást, de úgy kapja be, hogy ne essen baja. Arról Isten gondoskodott. Úgy rendelte azokat az eseményeket, állatokat, élő világot, halott világot, testvérek, ami Istenünknek ez nem gond. Ami Istenünk rendelkezik az egész földön uralommal. Ő neki nem probléma. Testvérek, az Isten nyugodt. Az Istennek nyugalma van, ezt olvas. És ő tudja minden ő dolgait, elvégezte. És ő nagyon jól tudja az eseményeket, és az Isten nem ijeszti meg egy vihar, nem ijeszti meg egy váratlan esemény, vagy hogy az ő szolgája beleesik a vízbe, vagy hogy valamilyen életveszélyes helyzet van, mert Isten a kezében tartja ezt a mindenséget és irányítja. Amikor az Úr Jézus át akart menni a Genezáreti tónak a túlsó partjára, hogy azt az ördöngőst azt megszabadítsa, akkor egy olyan viharba került, amely feletté furcsa, nagyon nagy vihar kerekedett a tengeren, és már-már elvesztek, az életük felül is kétségben voltak a gyakorlott hajós halász emberek. Az Úr Jézus pedig ott aludt a hajónak a hátuljában, és úgy rázzák fel, hogy hát nem törődsz vele, hogy elveszünk, Uram. És akkor az Úr Jézus felkel és azt mondja, hát kicsiny hitűek, miért kételkedtetek? Mi a baj? Hát mi a baj? Hát vihar van, hát mindjárt elveszünk. És akkor az Úr egy olyan szót használ ott, amely szót csak az ördögökkel, a démonokkal szemben használ a Szentírás, megdorgálta. Vagy azokkal szemben, akik Istennel szembe kerülnek. Megdorgálta a szeleket. Tehát lehetnek démonikus erők is, amelyek megmozgatnak körülményeket, embereket, állatokat, növényeket. Azok a disznók is, akikbe bele küldte a démonokat, azok bele rohantak a szakadékba, és bele pusztultak mind a tengerbe. De az Isten felett áll ezeknek az eseményeknek. Lehet, hogy a mi életünkre leselkedik az ördög, mint a Káin lelkére leselkedett, és azt mondja neki Isten, íme a bűn az ajtód előtt áll. De Isten látja ezt, és figyelmezteti az ő szolgáját. És Isten Úr az ő szolgája felett, és Úr az események felett is. És Pál apostol azt tudja mondani, hogy az ördög szándékai nincsenek előttünk elleplezve, nem nyilvánvalóak előttünk. A mi Istenünkről az van megírva, hogy övé az ezüst, és övé az arany. A mi Istenünkről az van megírva, hogy égnek és földnek teremtője, királya, korlátlan Úr. Itt is, ebben a Jónás könyvében, még az első részben azt kérdezik tőle, hogy mi, kiben hiszel, te mi, ki vagy, milyen nemzetből való vagy. És azt mondja, abban az Istenben hiszek, aki teremtette a mennyet és a földet. Ő abban az Istenben hitt, aki az eget és a földet alkotta, és ugye van egy ilyen felfogás, hogy az Isten kezéből kikerült az irányítás. Tehát a gép forog, az alkotó pihen. Isten beindított egy folyamatot, és akkor minden magától megy, Isten félre, vonult, vagy pedig nem is tudja már kezében tartani az eseményeket, mert szétszaladtak a lovak. Nem igaz ez. Isten nagyon jól a kezében tart minden egyes eseményt. Nagyon precízen tudja milliméterre, ebben a fény évmilliárdnyi távolságok között, milliméterre és milliómod milliméterre tudja, hogy mikor, mit, hogyan kell cselekednie és tennie. Az Istennek nyugalma van, nyugodt mi felőlünk, nyugodt az ő dolgai felől, tudja a jövendőt, ismeri azt, és testvérek, ez azt jelenti a számunkra, ez az egész, szemlélve itt a Jónás könyvén kezdve, az egész Biblián át, életünk eseményeiig, meg az egyház történelem eseményeit szemlélve, hogy mi nyugodtan rábízhatjuk magunkat az Istenre. Egészen nyugodtan. Mert nincs olyan szeglete a teremtett világnak, amely kibújhatna az Isten hatalma alól, és az Isten hatalma, az Isten az ő hatalmát arra használja fel, hogy bennünket szeresse. Nincs az Isten hatalmának olyan része, nincs az Istennek olyan pillanata, amikor elveszíteni a fejét, és haragjában összezúzna, porrázúzna bennünket. Az ő kegyelmének a jó esztendeje van, testvérek, és nem veszíti el az eseményeknek a fonalát. Nem kerül öntudatán kívül, hogy valami olyat cselekedne az Isten, amit később megbán, hanem felőlünk jót határozott, és a kezében tartja a világ összes eseményét, állatát, növényét, természeti jelenségét, anyagát, anyagi javakat is. És úgy rendezi azt, ahogyan ő neki kedve tartja. Rábízhatjuk magunkat erre az Istenre, mert minden az ő akarata, minden az ő rendelete szerint történik. És ebből a felsorolásból, amit itt az elején tettem, amikor megkerestük azt az öt olyan kifejezést, amelyben azt látjuk, hogy Isten rendelt valamit, egy hiányzik. A teremtésnek az egyik része kimaradt ebből. Ugye azt mondjuk, hogy Isten rendelt vihart, Isten rendelt szelet, forró keleti szelet. Isten rendelt egy növényt is Jónás számára, Isten rendelt állatokat is, férgecskét, meg hatalmas cethalat is. És itt van az élettelen anyagi világ, itt van a növényvilág, itt van az állatvilág, de az emberekről még nem esett szó. Az emberekről még nem esett szó. És most erről kell, hogy szó essen, mert itt van valami hiányosság, testvérek. Mert ugye Ági néni azzal kezdte, hogy Isten rendelése meglett, azzal, hogy Jónás menjen Ninivébe, mert ez az első mondat a Jónás könyvében, hogy indulj Ninivébe. De mi a második? Hogy elindult Jónás egy teljesen másik irányba. Na ezt testvérek, egyetlen teremtmény sem merészelte megengedni magának. Senki. A szelek nem mernek máshogy cselekedni. Egy holt test nem mer, és nem is tud máshogy cselekedni, mint amikor hangzik az ő teremtőjének a szava, mert az akkor por volt. Az a föld volt. És csak idő kérdése volt, hogy teljesen azzá váljon. És azt kiáltotta be az alkotó, hogy Lázár, jöjj ki! És akkor kellett, hogy engedelmeskedjen az a lélek, és egyesüljön a testtel, és kijöjjön. És nem merészelt a férgecske, a növény, az állat, a vihar, a tenger, semmi nem merészelt ellen mondani az Istennek. Nincsen olyan teremtett lény az emberen kívül az egész Szentírásban, ami az Istennek engedetlenkedne. De a teremtésnek a koronája, akiért vannak, akiért teremtettek, akinek Isten a javát kereste, akit belehelyezett a készbe, a jóba, mert íme minden jó, beleteremtette az embert. Na ez az ember, ez aztán veszi a bátorságot, hogy amikor azt mondja neki az Isten, hogy indulj el Ninivébe, akkor ő Tarziszba igyekezzen el. Isten színe elől. Egy olyan helyen volt testvére, olyan helyen élt ez a Jónás, ahol Isten tudott hozzászólni. Ahol körül volt véve Istennel. Hát azt nem tudjuk pontosan, mikor történtek ezek az események. Az sem, hogy éppen milyen helyszíneken járunk, mert nem olyan bőbeszédű a Jónás proféta könyve, a lényeget mondja el. Ő Izraelben él. Olyan helyen, ahol a törvénykönyve elérhető volt. Olyan helyen, ahol az Izrael történelmét ismerték, és beszéltek arról, hogy mindeddig megsegített minket az Úr. Olyan helyen, ahol papok és proféták hirdették az Istennek az igéjét. Lehet, hogy Isten épp egy proféta által szólt hozzá, nem tudjuk. Vagy bibliaolvasás közben szólt hozzá, indulj el Ninivébe. Nem tudjuk. És testvérek, tehát nem az történt, hogy Jónás nem ment el Ninivébe, hanem az történt, hogy Jónás elment arról a helyről, ahol Isten szólt hozzá. Becsukta a Bibliáját, vagy hát akkor tekercs volt, összetekercselte, letette, elhagyta a prófétáknak és a papoknak a lakóhelyét, az Isten templomát, ott hagyta az egészet, és ment egy idegen országba messze, ahol nincs Biblia, ahol nincs gyülekezet, ahol nincs zsoltár éneklés, ahol nem imádkoznak a menny és a föld teremtőjéhez. Hogy ne tudja őt Isten utolérni. Egy olyan helyet keresett magának, ahol nincs ott az Úr. Egyetlen teremtmény merészelt ezt megtenni, az ember. És a legpimaszabb, a legszemtelenebb maga viselet, amit Isten szemébe vág az ő szerető megszólítására, az ő intő megszólítására, amit felolvastam. Avagy méltán haragszolé, méltán, mint halál! Istennek ezt mondta. Méltán haragszok rád, Uram! Amíg csak élek, nem fog ez a harag elmúlni! És Isten pedig azzal közelít hozzá, az én szeretetem nem fog elmúlni, amíg csak élek. Csak te élsz, addig, mint egy fű a mezőn, én meg élek örökké. Úgyhogy Jónás lett győzte Isten szeretete. És Isten nem úgy viszonyult Jónáshoz, mint hogy Jónás viszonyult Istenhez. És milyen érdekes, hogy azért azt is figyeljük meg, hogy Jónás az Istennek a szolgája volt, aki ismerte Istent. És azért vannak még emberek a Jónás könyvében, nem csak őról a személy szerint olvasunk, hanem olvasunk még két nála jóval több főből álló közösségről, nem egy szeméről, hanem egy hajónak a közösségéről, akik együtt utaztak Tarsisz felé, azokról is olvasunk, hát ezek olyan vegyesek voltak. Mindenféle ember, mint ma, ha egy repülőgép leszáll, és akkor kiszáll belőle a sárgabőrű kínai, meg kiszáll belőle a részbőrű indián, meg a néger is, meg mindenféle emberek, mert óriási a mozgás ma már a világon, hát akkor is összeverődtek, míg egy-egy hajónak a személyi anyaga összeállt, annyi ember befizette az úti költséget, hogy megérte elindulni, és akkor mentek. Többfajta nemzet, többfajta nyelv, többféle ember volt ott. Mindenki imádkozott a saját istenéhez a viharban. És hova jutnak el ezek az emberek? Ezek az Istent nem ismerő pogányok, lehet, hogy voltak még zsidók, mások is, nem tudjuk, de hát azért feltehetően javarészt pogányok voltak. Meddig jutnak el, mikor szembesülnek azzal, hogy a mennek és a földnek az Istene az vihar bocsájtott erre a hajóra, és valahogy megértették, hogy ez az igazi Isten. És Jónás azt mondja, én miattam van a boly, mert sorsot vetett. Hát bogány módra imádkoztak a saját maguk istenéhez, és sorsot vetettek. És Isten úgy rendelte, hát ezt nem olvassuk, de ez is így volt, úgy rendelte Isten, hogy Jónásra esett a sors. Te miattad van a baj. Na akkor az emberek oda mentek, hát mondja magadról valamit. Miért van ez a csapással? Mit csináltál? És akkor elmondja, Isten sarokba szorította őt. Nem volt elég, életveszélyes helyzetben volt. Ott hagyta a Bibliát, ott hagyta a gyülekezetet, a prófétát, a papokat. Isten keze utánam nyúlt. És rám mutatta, ki vagy te, honnan jöttél, mit csináltál? Sarokba szorult. Nem lehetett csak úgy meghalni a tengeren, hajótörést szenvedni, és akkor Isten elől a Seolba menekül. Nem. Ez ki volt zárva. Mert Isten úgy rendelte, hogy most nem csak egy halálos veszedelem volt, még a bűneit is Isten rápirítja. Rábizonyítja. Valljál, Jónás, mit csináltál? Elmondta. Isten elől menekülök. Hú, ez az. Nagy bűn, nagy dolog. Hogy múlhat el a vihar, hogyha már tud, ennyit mindent tudsz Istenről? Hogy múlhat el ez a vihar? Dobjatok bele a tengerbe, és elmúlik. Így csinálták? Hú, gyorsan mentsük az irhánkat, dobjuk bele Jónást. Nem! Hát ezek emberségesek voltak. Mindent elkövettek, hogy a szárazföld felé tudják a hajót evezni. Nem egyből dobták be Jónást. Nem akartak ők vele végezni. Nem bántak Jónással úgy, mint hogy Jónás bánt az Istenével. Hanem megpróbáltak még küszködni az áradattal, de nem bírtak, és a legvégén az utolsó dolog volt, hogy bedobták. Hát Isten így rendelte. És akkor megszűnt a vihar. Egyik pillanatról a másikra, mint Jézus szavára, némulj el, akkor is megszűnt a vihar. És azok az emberek, azok megtértek. Azok az emberek pedig nagy félelemmel félték az Urat, és áldozattal áldoztak az Úrnak, és fogadásokat fogadtak. Megtértek. Jónás nem szolgálta ott az Urat, de ezek mégis megtértek, mert Isten úgy avatkozott bele az életükbe, hogy azt mondták, itt nem lehet más, ez Istennek a keze. És elkezdték, hagyták a régi isteneiket, és elkezdtek az Istennek áldozni, Istennek fogadni, és elkezdték a mennek és a földnek teremtőjét félni. Aztán találkozunk még egy másik csoporttal is, hát ez még nagyobb. Ez egy 120 ezer főnyi sokaság Ninivének a lakói. Gonosz emberek voltak. Istentelen emberek voltak. Oly annyira megsokasodott a bűn, hogy Isten el akarta törölni, mint Sodomát és Gomorát. És látjátok, testvérek, hogy ez mindig így van, amikor Isten pusztítani készül, amikor eljön az ítéletnek az ideje, akkor mindig van egy megelőző kegyelmi időszak. Ez mindig így van. És az emberek, mielőtt Isten kipusztítaná őket, mindig kapnak még egy lehetőséget. Emlékszünk ugye, hogy Ábrahám hogyan imádkozott Sodomáért. Uram, várjál még, ne pusztítsd el őket. Ha van ott még ennyi és ennyi igaz ember, ha 50 igaz van, elpusztítod a várost, és Isten hagyja magát a jó által meggyőzni. Ezt testvérek most hogy fogalmazom, Istennek óriási erénye, vagy tulajdonsága. A jó által hagyja magát, a gonosz által soha, de a jó által hagyja magát. És ezért nem sújtott le ránk is, mert az Úr Jézus odament és kérlelte az atyát, hogy bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. És bevitte az ő vérét áldozatul, és Isten hagyta magát meggyőzni a jó által. És Ábrahám által is hagyta magát, és azt mondta, nem fogom elpusztítani, és nem is pusztította volna el. És lemegy az alsó határig, az alsó szintig, ha 10 igaz ember van ott, akkor elpusztítod. Hát, nem pusztítom el, ha van 10 igaz. És érezte Ábrahám, nem szabad tovább menni. Ennyi. Isten jóságát maximálisan kihasználta. Isten türelmének a legmélyére ment el. De nem volt ott már annyi ember. Nem volt ott már 10 igaz. Isten úgy kereste, hol van az a 10, de nem volt. A Lót családja volt egyébként 10 fős. De már az abban a családban is, amely kellett volna, hogy áthassa Sodomát, nem történt meg ez a szolgálat, abban a családban is Sodoma hatotta át azokat. És az egyháznak is ez a veszte. Hogyha nem tudjuk áthatni a világot, testvérek, hanem a világ hatja át az egyházat, akkor fog eljönni az Isten utolsó ítélete. Nem lesz kegyelem. Ami visszatartja még, annak félre kell az útból tolatnia. A világias egyház lesz az, ami majd nem tudja visszatartani Isten kegyelmét. De amíg mi imádkozunk, amíg mi megtartóztatjuk magunkat a bűntől, amíg mi közben járunk szeghalomért, Magyarországért és az egész világért, amíg beteljesítjük azt az igét, hogy imádkozzatok minden emberért, minden királyokért, helytartókért, de mindenkiért, addig, testvérek, az Isten haragját vissza tudjuk tartani. És nem jön el az ítélet addig a világra, hanem még vannak megtérések. De amikor majd ez a kegyelmi lehetőség, ez a kegyelmi lehetőséggel mi nem élünk, onnantól kezdve jön majd az ítélet. És itt is a Ninive belieknél így történt, hogy betelt egy pohár, és még egy utolsó kegyelmi lehetőséget kaptak. És elmegy oda egy engedetlen proféta, mert ezt érdemelte Ninive. Nem érdemeltek egy Billy Graham-et. Nem érdemeltek egy Pál apostolt. Nem érdemeltek egy Ézsaiás profétát. A legengedetlenebb profétát érdemelték meg. Egy utolsó esélyt adott még nekik Isten ezáltal. És nem evangéliumot hirdetett, hanem megijesztette őket. 40 nap, és végetek van, elpusztul Ninive. Ez volt az ige hirdetés. Hát nem egy felkészült prédikátorra való. Ez a prédikáció. A teológián megbukna homiletikából az ilyen. Mi, hogy ijeszgetett a gyülekezetet? Egy mondatos prédikáció, hát azért legalább fél órát illik prédikálni. És ez volt a kis gyenge ige hirdetés, kényszerből prédikált a proféta. És ezek megragadták ezt az utolsó lehetőséget. És elkezdtek gondolkodni. Egyszerűen érzékelték, mert az emberi lelkiismeret, testvérek, az ilyen. Mindegy, hogy a gyilkos arcán milyen hideg mosoly van, amikor a halálos ítéletet kihirdetik, és mondhatja azt nyugodtan a kamerákba, a világnak a szemébe, hogy nem bántam meg az én tettemet. És engem nem érdekel ez az egész. Belül a lelkiismeretében maximálisan és határozottan és egészen pontosan tudja, hogy elvetemült gazember, és hogy rossz dolgot csinált. Mindegy, mit játszik meg magának. Belül tudja. Te is tudod, testvér. Te is mindig tudod. És Ninive is tudta, hogy mennyire elvetemült és elfajult. Tudták. És arra gondoltak, hát ha az az Isten, aki lesújtani készül, abban van valami könyörület. Mert testvérek, hát gondolom én, hogy Isten itt is már rendelkezett. A lelkiismeretüket már mozgatta, már rostálta őket ezáltal, már ítélte őket a lelkiismeret. Aztán lehet, hogy voltak az elveszésre utaló jelek. Lehet valami járvány, vagy betegség, vagy ki tudja. Tehát ezeknek nem lehetett új az, hogy 40 nap és elpusztulni néve. Lehet, hogy már régóta pusztultak. És a próféta csak azt mondta, 40 nap és teljesen kipusztult. Tehát valami körülmények segítették őket eszmélni. Szoktam azt mondani, testvérek, hogy én sok helyen megfordultam, igyekeztem Istent szolgálni, Isten igéjét hirdetni, egy olyan helyen nem voltam, ahol engem Isten ne előzött volna meg. Mindig ha előzetesen már munkálkodott valakinek a szívébe. Vagy ha nem a szívébe, akkor az élet körülményeibe. Már úgy beleavatkozott, hogy én mindig azt láttam, itt Istennek már van új lenyomata. Itt Isten már járt, itt Isten már munkálkodott. Az ő fiáért, az Úr Jézus Krisztusért már kegyelmesen munkálkodott az ő szelleme által. És ez biztos, hogy így volt Ninivében is. Megelőzte ezt az ige hirdetést valami előzetes munka, hogy ez a rövid prédikáció is meg tudta őket hatni, és arra gondoltak, tényleg el fogunk veszni. Itt nincs mese. Ezt be kell, hogy lássuk. És az a prédikáció még rátette, az volt az utolsó csepp a pohárba. És akkor elszégyelték magukat és megtértek, hát ha olyan Isten akar minket elpusztítani, akiben van némi irgalom. Hát ha visszatér, hát ha megállt bennünket. És fején találták a szöget. Isten visszatért hozzájuk, megbánta a rosszat. Isten a jót nem bánja meg, de a rosszat megbánja. És megbocsátott nekik, elengedte őket. Nem pusztult el Ninive. Tehát a pogányok, akik az élő Istent nem ismerték, a mennyet és a földet teremtő Istenről nem tudtak semmit, ezek a pogányok oda jutottak, hogy megtértek Istenhez, megalázták magukat, és a szelekkel, a halakkal, a tengerrel, a növényekkel együtt engedelmeskedtek Istennek. Egy ember maradt, aki nem engedelmeskedett, az Isten szolgája. Aki a legjobban ismerte a Bibliát, aki a legjobban ismerte Isten törvényét, aki a legtöbbet megtapasztalt Isten szeretetéből, igazságából, az az egy, az nem tudott engedelmeskedni. Az azt mondja, hogy méltán haragszom rád, Uram, mint halálig. Abból ez jött ki. Na ezért mondja az Úr Jézus a farizeusoknak, akik a legközelebb álltak, vagy kellett volna álljanak Istenhez, hogy az istentelenek, a paráznák, a vámszedők megelőznek benneteket az Isten országában. Mert azok megtérnek arra, amit mondok, de ti nem veszitek észre, hogy én ki vagyok és honnan jöttem. Hát testvérek, miért kell az Isten szolgáját kényszeríteni? Miért kell az Isten szolgájával a legtöbbet bajlódni az Isten? Miért van az, hogy a tűznek lángjai, a szeleknek a fuvallata, a tengernek a habjai, az állatoknak az ösztön, a növényeknek a sejtjei egyből beállnak az Isten követésébe, a pogányok, az istentelenek, akik ki vannak éhezve és szomjazva az igazságra, rávetik magukat az élő kenyérre? Miért van az, hogy az Isten szolgája, aki mindennel el van látva, aki ismeri nagyon jól az Isten csodáit és szeretetét, miért kell azzal a legtöbbet bajlódni? Miért kell abból kipréselni egy imádságot a hal gyomrában? Miért kell azzal annyit küszködni? Testvérek, nem tudom. Nem tudom én magam, miért vagyok ilyen. Hát mikor találkoztam egy fiatal emberrel, aki Perzsiából származik. Egy iráni fiatal ember. A bibliai Perzsiának a környéke. És azt mondta, hogy hibát ejtett az ő Allahhoz való imádságában, de akkor már hallotta a keresztények bizonyságtételét. És akkor a szívében már nagy vihar dúlt, már előtte is. És a muzulmánoknak az komoly bűn, hogyha elrontják az imádságot. Folyamatosan mondani kell, ahogy tanulták, vagy nem tudom mi alapján mondják, de ő elrontott az imádságot. És azt mondta, soha nem látom repülő szőnyeget életembe, bár az én hazám, környékem az, ahonnan ezek a mesék származnak, de akkor egyszer láttam. mert az ima szőnyegemről felálltam, összegyűrtem és bedobtam a sarokba. Akkor láttam a repülő szőnyeget. És azt mondtam, ez nem út. Jézus az út. Ezt mondtam. És a kezembe vettem a Bibliát. És amikor én megismertem, akkor már vagy 2-3 éve hívő volt. De az éjjel-nappal a Bibliát olvasott. Ez a Hadi. Így hívták, hogy Hadi. Éjjel-nappal a Bibliát olvasott. Megvolt neki a Biblia magyarul, megvolt neki a Biblia románul, megvolt neki a Biblia angolul, és beszerzett egy perzsa nyelvű Bibliát is. Ezt olvasta. Egyetlen olyan hívő fia, ez a teológián volt, nem volt olyan magyar, hívő, keresztény fiú, lány, aki annyit olvasta volna a Bibliát, mint ő. Miért van az, hogy ezek az Istentől távol valók annyira szeretik az Urat? És akiket Isten már olyan régóta szeret, azokból meg kikopik. Miért van ez? Miért nem tudom én úgy szeretni az Urat? Miért kell nekem belekerülni a halnak a gyomrába ahhoz, hogy én el tudjak mondani egy őszinte imádságot? Mint hogy a Zsoltár mondja, ne legyetek olyan, mint az oktalan állat, amelyiknek zablával kell szorítani az állát. Miért nem tudjuk ezt önként megcsinálni? Önként. Az Úrért. Testvérek, ha valakit meglopnak 100 000 forinttal, az rosszul esik, hadakozik, rendőrért kiállt, keresi a tettest, és aztán a végén bele kell, hogy nyugodjon. Megloptak, megloptak, kevesebb vagyok 100 000 forinttal. De ha ott van a kezemben az a 100 000 forint, lehet az utolsó 100 000 forint, de most a lopáshoz viszonyítjuk, testvére. És Isten azt mondja, adod a nekem, mint az az asszony a tejet az imányi gyerekeknek. Adod azt a 100 000 forintot. Odaadnánk önként? Nem megy az olyan könnyen. De ha ellopják, testvérek, hát odaadtuk. Vagy nem adtuk, elvették, nincs. De ha Isten kéri, nem tudjuk odaadni. Sokszor az ember akkor kapcsol, hogy mikor kár éri, akkor kapcsol, de jó lett volna, ha önként odaadom Istennek. És nem jutok el odáig, hogy elvegyék tőlem. De jó lett volna, hogyha Isten sok szolgálja a Szentírásban, és kiszolgáltatta volna magát az Úrnak. És Jónás is kiszolgáltatta volna magát. És ott érdepelt volna, hogy kapja a kijelentést, menj Ninivébe. És elmondhatta volna őszintén, Isten nem haragszik azért. Istenem, semmi kedvem elmenni Ninivébe. Bocsáss meg, hogy ezt mondom. De nem akarok elmenni. Kérlek, hogy valami formálj engem. Mert látom, hogy nem jó ez. Nem jó így, ahogy vagyok. Csinálj velem valamit, formálj engem át, Uram. És én a belső emberem el akar menni Ninivébe, de a külső nem tud elmenni. Segíts, Uram! Lehet így imádkozni. Nem akarom ezt megtenni, Uram, mert az én emberi természetem viaskodik, de tudom, hogy így lenne a jó. Segíts nekem! Miért a halgyomrába kell megalázkodni? A vihar után, az életveszély után, ott a koporsóban. Miért ott kell? Miért nem lehetett volna korábban? Testvérek, Isten elsegít minket az alázatra, de olyan kár, hogy ennyit kell velünk vesződnie, ennyiszer kell elővenni a vesszőt. Én testvérek, amikor én előveszem a vesszőt, és az egyik gyermekemet elverem vele, akkor én nem büntetésből csinálom. Ez egy nagyon rossz felfogás, hogy én büntetésből, hogy annak az ellenértékét most letudom rajtad, amennyi kárt te okoztál. Nem erről van szó. Én nevelem. Nevelem. Tehát nem megtorlom, amit csinált, hanem azt akarom, hogy ne legyen olyan, mint amilyen lelkülettel azt csinálta. Tehát szeretném, hogy ne úgy viselkedjen, hogy más milyen legyen az én gyermekem. Én ezt akarom elérni. És ennek az egyik bibliai eszköze a vessző. És testvérek, az Isten pontosan ugyanígy van. Hogy ő is szeretné, hogyha egy lelkület lenne bennünk. Egy hozzáállás. Egy beállítódás. Egy szellemiség, egy gondolkodásmód. És hogyha ez nem megy nekünk magunktól, akkor Isten előveszi a vesszőt. És mindenkit megfenyít, akit fiává fogad. De nevel. Nem megtorolni akarna. Hát testvérek, ha Isten megtorolná bármelyikünknek a legkisebb bűnét, amit egész életünkben eddig elkövettünk, a legkisebbet, itt égne el a szemünk előtt. ha Isten megtorolná a bűneinket. Nem azért fenyít, mert büntet. Jézus büntette meg a Golgotát. Ő volt a mi bűneinknek az ára, a megtorlás. Ott történt a Golgotán. Ma itt nincs megtorlás, itt nevelés van. Hogy ne legyek olyan, mint voltam. Ez a cél. És az Isten így összetöri, az Isten így megalázza az övét, hogyha nem tudnak azok megalázkodni, és ott a Cethalnak a gyomrában, ott a megalázott helyzetében imádkozik, olyan alázatos, olyan példaértékű az az imádság, testvére, és van-e az irodalom történetben van egy ilyen imádság. És ezt én most el fogom olvasni, ezt az imádságot. A Babits Mihály írta ezt az imádságot. Az a címe Jónás imája. Hát nem vagyok egy nagy irodalmár, de kezembe került, és emlékeztem még az iskolából, hogy tanultuk ezt. Nem egy könnyen érthető vers, de nem olyan nagyon hosszú, hogy ne olvassam fel. Engedjék meg a testvérek, hogy felolvastam. Annyit tudni kell, hogy megértsük a hátterét, hogy Babits Mihály Gégerákban szenvedett, és mikor ezt a verset írta, már nem tudott beszélni. De megnémult, és ebbe is halt meg a végén. Jónás imája. Hozzám már hűtlen lettek a szavak, vagy én lettem, mint túláradt patak, oly tétova, céltalan, partalan, s úgy hordom régi sok hiú szavam, mint a tévejgő ár az elszakadt sövényt jelző karókat, gátakat. Ó, bár adna a gazda patakon sodrának medret, biztos utakon vinni tenger felé, bár verseim csücskére tőle volna szabva rím, előre kész, s mely itt áll polcomon szent bibliája lenne verstanom, hogy ki, mint Jónás rest szolgája, hajdan bujkálva, később, mint Jónás a halban, leszálltam a kínoknak eleven süket és forró sötétjébe, nem három hónapra, de három napra, de három hóra, három évre vagy évszázadra, megtaláljam, mielőtt egy még vakabb és örök Cethal szájába végképp eltűnök a régi hangot, s szavaim hibátlan hadsorba állván, mint ő sugallja, bátran szólhassak, s mint rossz gégémből telik, és ne fáradjak bele estelig, vagy míg az égi és ninivei hatalmak engedik, hogy beszéljek, s meg ne halljak. Tehát az elején még azt mondja, sok hiú szavam. Sok hiú szavam. Ezek a szavak, Ady Endre versei vannak szemtelenül tele ilyen kifejezésekkel, mint a Jónás. Méltán haragszom, mint halálig. Hiú szavak. És a végén azt mondja, hogy a szavaim hibátlan hadsorba állván, mint ő sugallja. Bárcsak tudnék úgy szólni, ahogy Isten nekem sugallja. És a Biblia lenne az én verstanom. De most már nem lehet. Nem tudok. Nem tudok beszélni. Megnémított a rák. A rákos betegség. Miért kell az Isten szolgáját kényszeríteni? Miért nem lehetett akkor, amikor egészséges ajkakkal tudott volna szólni, Isten dicsőítő verseket írni? Miért kell ízzé porrá ripityóra törni az Isten szolgáját, hogy egy kicsi aranyszemeske kijöjjön belőle? Miért kell a betegségben megtanulni, megbecsülni az egészséget? És megbecsülni az Isten jóságát? Miért nem lehet ezt egészségesen megtenni? Testvérek, ez a Jónás az eljutott odáig, hogy ott a halnak a gyomrában összetört, imádkozott Istenhez, megalázta magát. Most azt az imádságot nem olvasom fel, majd legyen házi feladat. Gyönyörű szép imádság. Egy csodálatosan szép imádsága van ott Jónásnak. És akkor kiköpi a hal. Isten úgy rendelte. Na, itt már azt olvassuk. Szólt az Úr a halnak. Kivetette a partra. És akkor elindul szolgálni. És úgy gondolhatnánk, testvérek, hogy megtanulta a leckét ez a Jónás. Biztos jól megalázta magát most már. Nem mer most már Istennek ellenállni. Hát dehogy tanulta meg. A második próbatételnél ugyanúgy elbukik. Ugyanúgy elbukik. És megharagszik Istenre azért, mert Isten megbocsátott Ninivének. Egyszerűen Jónás valami miatt torkig volt a ninivejekkel. Egyszer hallottam egy ilyen kifejezést, egy testvér mondta egy testvérről, akit ő hallott, én azt nem ismerem. Ha igaz az, hogy az Isten népe a zsidók, akkor az is igaz, hogy az ördögnek is van egy népe, az meg a cigányok. Na most, ha ez az ember, ez majd egy cigány embernek kell, hogy bizonyságot tegyen. Vagy cigányokat, vagy beülnek a gyülekezetébe a cigányok, mert megtérnek és jönnek az Úrhoz. Hát testvérek, ez nem fogja bírni elviselni. Ez ilyenekkel, Isten ilyenekkel tölti meg az egyházat. Menjenek, alakítsanak maguknak való kis külön gyülekezetet. Nem tudja elhordozni. Ez olyan cigányok voltak a szemeiben ennek a Jónásnak a niniveiek. És akkor Isten ezt mondja a niniveiekről, nem voltak okos emberek. Én pedig ne szánjam Ninivét, a nagyvárost, amelyben több mint 12-szer 10 000, amelyben több van 12-szer 10 000 embernél, akik nem tudnak különbséget tenni jobb és bal kezük között. És lehet, hogy éppen ez volt Jónásban a vád, hiszen a zsidók azok egy nagyon kultúrált nép voltak, írástudók voltak, történelmük volt, zenéjük volt, tehát ezek mindig is iskolázottak voltak a zsidók. És akkor itt van egy olyan nép, amely a jobb és a bal kezek között nem tud különbséget tenni. Itt egy nagy tömeg, amely ilyen buta. Hát, Uram, vesd őket a pokolnak a bugyrába, és áld meg az én nemzetemet. Valahogy így volt. Hát ezek még a jobb és bal kezük között se tudnak különbséget tenni. Isten meg éppen azért szánja őket. Hát ezeket a butákat én szeretem. Hát testvérek, ha Isten azt nézni, hogy hol van valami emberi érték, vagy okosság, hát mi nem ülnénk itt. Csupa gazdagok lennének, hogy ki tudja, mi lenne. De így, hogy Isten figyelembe veszi azokat a nyomorultakat, akik jobb és bal közük között se tudnak különbséget tenni, szellemileg is, így aztán van esélyük. És Isten kegyelmei ránk ragyog. És akkor ezért sértődik meg Jónás. Mert hogy életbe hagyta ezeket a nyomorultakat. Figyeli, azért épít magának egy kis hadi állás, hogy hát, ha 40 nap után Isten felpörköli a várost, nem ez történik. És akkor Isten megtanítja még egyszer, még egy második osztályba beiratja. Nem volt elég egyszer, még egyszer. És akkor jön az a tök, vagy bokor az új fordítás szerint, amely enyhet ad neki, nem tűz rá a nap, nem sugárzik rá, bírja a hőséget és örül, de jó. És aztán jön a kis féreg, megszúrja valahol a főgyökeret, egyből elszárad az egész. Ráadásul akkor jön a keleti szél, és megharagszik Istenre. Tudja Jónás, Isten kezében van a férgecske, Isten kezében van a tök, és Isten elvette tőle. És ez jár csak a fejébe. Elvette tőlem az én Uram. Nem engedte meg, hogy én itt hüsöljek. Méltán haragszom, mint halál. Ennyire szűk látókörű volt. Jónás előtt egyetlen személy volt. Ez nem Ninive királya, ez nem Isten, Jónás előtt Jónás volt. Jónás előtt Jónás volt. És csak azzal tudott foglalkozni. Nekem kényelmetlen Ninivébe mennem, nem megyek. Nekem kényelmetlen, hogy itt ezen a helyen Isten tud hozzám szólni. Elmegyek innen. Nekem rám süt a nap. És akkor megharagudott az Istenre, és nem vette észre, hogy ő sokkal többel akarta meglopni a sokkal több embert, mint amennyit Isten ő rám ért. És ezt Isten megmutatta neki. Érdekes, hogy lezárul a Jónás könyve, mintha csak vége szakadna egy filmnek, anélkül, hogy kiírnák, hogy vége. Nem tudjuk, megtért ez a Jónás, nem tért meg, megbánta, megértette, de itt ez már nem lényeg. Itt az a lényeg, amit Isten elmondott, az ebben mind benne van, hiánytalan. Hogy mi történt Jónással, nem rám tartozik. De amit Isten elmondott, az ugyanúgy ránk is vonatkozik. Egyszer volt egy férfi, akinek azt mondta Isten, indulj. Induljál. Nem Ninivébe kellett neki menni prédikálni, hanem a Golgotára. Azt mondta, Isten, indulj el, ott a mennyben légy. Kezd el, lépjél le, érints a lábad a földet. Vedd fel ezeknek a nyomorult bűnösöknek a köpenyét. Öltözzél fel ebbe a hús ruhába, ebbe a halandó, romlandó ruhába, amely fázni fog, amely éhezni fog, amely majd érzi a tövis koronát maga, a szúrását, amely majd érzi a láncsának a döfését. Ebbe a ruhába indulj el és menj. És ha határozok neked egy célt, oda kell, hogy befussál. Nem Ninive, hanem a Golgota, a táboron kívül. Odáig menjél. És amikor 6 órán keresztül a tűzőnapon volt, akkor nem nőtt ott semmilyen bokor, hanem ott égette őt 6 órán keresztül a nap, kiméletlenül. És aztán felkiáltva kilehelte a lelkét és meghalt. Testvérek, ez azért lehetett, mert ez a férfi, az Úr Jézus Krisztus, ez a férfi az Isten országának volt a tagja. És az Isten országa az ott van, ahol az Isten uralkodik. És a Jónásnak a szíve az nem tartozott bele az Isten országába. Bár Istené minden, de úgy van ez, mint ahogy az Úr Jézus elmondja a példázatot. Hogy elment a tulajdonos, és kiadta bérbe az ő szőlőjét, sajtót építetett, tornyot épített, szőlőt ültetett, és kiadta azt bérlőknek, munkásoknak. És eljött a tulajdonos, hogy részesedjék abból, ami az övé, megkapja maga részét. És azok a bérlők, azok úgy viselkedtek, mintha ők lettek volna a tulajdonosok. Amit kaptak, azzal úgy gazdálkodtak, mintha nem kapták volna, mintha az övék lett volna. Hát így van az Isten országa is, hogy Istené minden, de mi, mint Jónás, mi megmondjuk Istennek, semmi között hozzá. Küldjél valaki mást, haragszom rád, és jogosan haragszom rád, amíg csak élek, és mi megmondjuk, hogy semmi részed nincs itt nálam. Nagy hangon, felfúvalkodva, hiú szavakkal, mint annak idején Babics Mihály. Hiú szavakkal. És nem tud az Isten országa érvényesülni. Ővé a tulajdonjog, de nem tudja érvényesíteni a tulajdon jogait. Mert pitorolja az ember. Az én testem is az Istené, de pitorlom a saját testemet. A szívem is az Istené, mert ő alkotta, az ő a tulajdonosa, de én úgy viselkedek, mintha az enyém lenne. Mert azt mondja Isten igen, nem a magatokéi vagytok, hanem azéi, aki értetek halt és értetek él. Azéi vagytok. És akkor a tulajdonos gyakorolja felettem a tulajdonosi jogokat, akkor itt van az Isten országa. És ezért mondja az Úr Jézus, hogy az Isten országa nem szemmel látható módon jön el, hanem az Isten országa itt van ti közöttetek. Amikor ti hagyjátok, hogy Isten uralkodjon a ti életetekbe, akkor az Isten uralma megvalósul. Mert a görögben az a szó, hogy ország, az királyságot és uralmat is jelent. Az Istennek az uralma, ahol ő uralkodik, ahol ő a király. És én húzok egy vonalat, és azt mondom, eddig te vagy a király. Azt mondom, a fizetésemnek a 10%-áig te vagy a király. A családi életemnek eddig a szakaszáig te vagy a király. És akkor határokat szabunk, és megmondjuk Istennek, beszorítjuk őt egy kis törpe királyságba. Nem jó ez így, testvérek. Az egész életünk felett teljesen uralkodnia kell Istennek. És ő a királyává ennek az országnak Jézus Krisztust emelte. Úgyhogy most egyetlen dolgunk van, ki kell dobni a hajóból Jónást. Most itt ennek a helye van. Ez a Jónás az óembert jelképezi. Az akaratos, az öntudatos, az Istennel szemtelenül berlekedő óembert ki kell dobni most a tengerbe. Lehet azért háborog az életednek a tengere, mert ott ül bent Jónás. Ő a hibás. Isten sorsvetése most rámutat. Az óemberi gonosz természeted. Az a Jónás. Ki vele a tengerbe. Hadd veszem, hadd pusztuljon. Bemerítkezés előtt állunk, veszen el a víz alatt, fulladjon meg! És nyissuk ki a kaput a királynak, Jónást vessük ki, és hadd jöjjön be a király, az Úr Jézus. És ő foglalja el azt a helyet, amelyet eddig elfoglalt Jónás. Ennek van itt az ideje, ennek van itt az alkalma, hogy mi az Isten országának legyünk a polgárai, akik felett az Isten uralkodik, akiken meg tudja mutatni az ő szeretetteljes hatalmát. Amen. Egy énekkel fogunk felelni a megszólító üzenetre. Az új énekeskönyv 352-es éneke.